Az az ige szakasz, amelyet ma elétek hozunk, az írva található a apostolok cselekedeteinek második részében, a második résznek a 37-től 47. verséig fogjuk elolvasni. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, testvéreim, férfiak? Péter így válaszolt. Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket. Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hallgattak a szavára, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Minden nap álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Eddig Isten írott igéje. Gyertek testvéreim, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, ahogy te lenézel most ránk, tudom, hogy öröm van benned, és olyan jó erre az örömre gondolni, hogy háláthatunk azért, hogy ma itt lehetünk közösen előtted. És megköszönhetjük mindazt a jót, amit csak a közelmúltban tettél, értünk, a környezetünkbe. Áldunk az óvó kezedért, áldunk azért, hogy te jelen voltál a mindennapjainkba. És hadd áldjunk azokért a dolgokért is, amik a régmúltban történtek. Az, hogy voltak olyan apostolok, voltak tanítók, voltak prédikátorok, voltak proféták, akiket te kirendeltél azért, hogy hallhassuk a te igédet. Azért, hogy megmaradhasson a te igéd számunkra. Áldunk azokért a hithősökért, akik úgymond csak tették a dolgukat, és beleálltak, és rád figyelve megtették azt, amit te kértél tőlük. Hadd dicsérjünk azért, hogy te kirendeled ezekhez az eszközöket, és hadd dicsérjünk azért is, hogy ezen a mai délelőttön téged hívhatunk, hogy legyél jelen így a mi gyülekezetünkbe. Szeretném kérni azért, hogy a te igéd az gazdagon áradhasson ki erről a helyről, hogy úgy áldjál meg bennünket, amit te előkészítettél számunkra. Uram, azt is megvalljuk előtted, hogy méltatlanok vagyunk arra, hogy halljuk a te szavadat, hogy közeledhessünk hozzád. Te látod, Uram, hogy mennyi mindennel fertőzöttek vagyunk, és mennyi minden áll abban az útban, hogy hozzád mehessünk. Mégis hálát adunk azért, hogy Úr Jézus Krisztusban te utat nyitottál számunkra a te trónodhoz, és jöhetünk a kegyelem királyi székéhez most is. Kérünk azért, hogy áld meg az ige hirdetőjét, add, hogy mindazt tudja elmondani számunkra, amit rajta keresztül készítettél. Add, hogy olyan csatornád lehessen, Urunk, adorján, amiben mi gazdagon a te áldásaidban részesülhetünk. Legyél így jelen az életünkbe, Urunk, és ne engedd azt, hogy mi csak fellángoljunk ezeken az igéken, a te szavadon, ne csak egy hirtelen és kósza öröm származzon bennünk, hanem a szívünk mélyére kerüljenek ezek az igék, és add, hogy igazán cselekvői lehessünk, és megtegyük mindazt, amit kérsz ezen keresztül is. Légy így jelen a te szent lelked által, Urunk, add, hogy rád figyelhessünk, hogy egészen nyitott szívvel ülhessünk ma itt. hogy aktívan vegyünk részt az ige hirdetésében és az Isten tiszteletben. Add, hogy egy szívvel dicsérhessünk téged, és add meg ezt az egységet, amit te készítettél számunkra. Amen.
Imádkozzunk. Köszönjük neked, drága mennyei apukánk, hogy te nagyon szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy így szólíthatunk meg téged, mert te egyszülött fiadért, te gyermekeid vagyunk a hit által. És köszönjük, hogy kiárasztod ránk a te áldásodat. Köszönjük neked, hogy arról ismerhet fel bennünket a világ, hogy szeretjük egymást, azért, mert te előbb szerettél minket. Urunk, az a vágyunk ezen a mai délelőttön is, hogy tőled halljunk szót. Hogy ne csak a fülünkig jusson el az, hanem egészen a szívünkig, és könyörülj rajtunk a te szent lelkeddel, hogy változhassunk, hogy amin kell változtatnunk, azon változtassunk. Amiben erősítésre van szükségünk, abban te bátoríts minket. Köszönjük, Szentlélek Isten, hogy te itt vagy. Amen. Ki vagy te? Ki vagy te? Mi a te identitásod? Akkor utoljára szolgáltam januárban, akkor ezt az igét hoztam a János leveléből, és ez a fő téma volt, hogy mi az identitásunk, honnan merítjük a mi önazonosságunkat. És akkor beszéltem arról, hogy az Isten, ugye az 1 János leve alapján, az Isten kitöltötte ránk az ő szeretetét, és az ő gyermekei vagyunk. És a mi identitásunkat ez kell, hogy meghatározza. Ez kell, hogy jelentsen nekünk igazából mindent. Hogy lát bennünket az Atya, hogy lát bennünket a mi mennyei apukánk, ha így is hívhatjuk őt, és így is hívhatjuk őt, mert a gyermekei vagyunk, az ő fiai és az ő lányai. Ugye az Isten az ő lelkét adta nekünk, elpecsételt bennünket. Innen tudjuk meg, hogy az ő gyermekei vagyunk, ezt is mondja az ige. És ha az ő lelkét kaptuk, akkor szabadok vagyunk. Szabadok vagyunk, és ez egy óriási dolog, hogy nem köt bennünket a mi régi múltunk, a mi régi életünk, a mi bűneink, meg egyéb dolgok, amelyek ugye az embert úgy tudják megkötözni, le tudják fogni. És hogyha azt mondjuk, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk, már pedig azok vagyunk, mert az ige ezt mondja, azért tudjuk, mert Jézus, az elsőszülött fiú, ő a mi idősebb testvérünk. Mert így van, így egész a család. Így jött létre Istennek a családja. Múlt héten is Monti az ige hirdetésében beszélt erről, hogy mit jelent időt tölteni ugye a lelki családunkkal is, mint a gyülekezettel. Testvérei vagyunk egymásnak. Testvérei vagyunk az Úr Jézusnak, ő a mi idősebb testvérünk, ahogy mondtam. Tehát azt szeretném, hogyha ezen az Isten tiszteleten, az ige hirdetés során, amit hallottunk az Abcsel 2-ben is, ezt járhatnánk most végig, hogy kik vagyunk mi. Most nem csak az, hogy ki vagyok én, hanem kik vagyunk mi, mint testvéri közösség, mint lelki közösség, mint gyülekezet, vagy így is tehetném fel a kérdést, mi az egyház, ugye? Kik a hívők közössége? Meg sokféle fogalmazás kérdés alapján is, de igazából erről szeretnék szólni. Én hívő családban nőttem föl, ez azt jelentette, hogy az én szüleim nem voltak hívők, ők nem így nőttek föl, hanem megtértek, és ez egy nagy változás volt a családunk életében, és onnantól kezdve én már így nőttem föl, hatan vagyunk testvérek, hogy otthon mindig is olvastuk az igét, eljártunk a gyülekezetbe, tehát úgymond egyházban nőttem fel, gyülekezetben nőttem fel, vasárnaponként is, meg minden más alkalommal is. Ott voltunk a hívők között, és természetes volt az, hogy Isten létezik, és mi így éljük az életünket. Az étkezés előtt imádkozunk nagyobb helyzetek előtt is, meg kisebb helyzetek előtt is. Tehát ez egy természetes dolog volt. Mentem a református gimnáziumba, a Lónyaiba jártam. Van valaki, aki Lónyaiba jár? Igen, a Lónyai, ott van Kata. A Lónyaiban jártam, én is ott ismerkedtem ugye Vikivel, feleségemmel, és készültem a lelkészi szolgálatra. Már gyerekkoromtól kezdve arra készültem, hogy egykor majd lelkész leszek. Ezért mentem a gimnáziumba is, református gimnáziumban, mentem a teológiára, és akkor ott ugye az volt, hogy felkészüljek arra, hogy majd egyszer lelkészi szolgálat során hogyan tudom majd vezetni majd az Isten népét, hogyan tudom majd a gyülekezetben úgy forgolódni, hogy kedves legyen Isten előtt, meg hasznára legyen a gyülekezetnek, másoknak. És aztán a gyülekezeti szolgálat következett. Több helyen is voltam lelkész, rövidebb ideig, nem hosszú ideig, de voltunk gyülekezetplántálásban, majd fogok erről is egy kis példát mondani. Igazából egy bizonyságtételt is szeretnék ezzel kapcsolatban itt nektek mondani, arról a megtett útról, ami ezen keresztül gyerekkoromtól kezdve, aztán kicsit a lelkészi szolgálatban is így megtapasztaltam gyülekezetről, egyházról. És kifejezetten ugye az, amit most az elmúlt 2 év során tapasztaltam, pontosan 2 évvel ezelőtt, július 1-je óta nem vagyok lelkész, most esett le egyébként, hogy július 1-től, hogy nem lelkészként szolgálok most, és nem lelkészi életet élek most, nem ez a hétköznapi életemet, ami áthatja, hogy azt tapasztaltam, azt éreztem, meg azt éreztem, hogy valahogy újra gondolásra van szükség az életemben, mind abban, amit az egyházról, a gyülekezetről gondoltam, tanítottak nekem, láttam, tapasztaltam. Tehát egyfajta újragondolás. Kevés idő van, majd úgy kevés, hogy én mindig szeretek sok mindenről beszélni, és mivel 1/2 éve beszéltem, most egy 1/2 évi dolgot szeretnék elmondani. Úgyhogy remélem, hogy készen álltok erre. Van úrvacsora is, tehát akkor ebédelni se kell hazamenni, és ilyen szempontból van időnk. Úgyhogy remélem, készen álltok. Amikor fiatal voltam, már most is fiatal vagyok, de amikor még fiatal voltam, emlékszem, ugye friss hívőként aztán kifejezetten is ott volt a vágy a szívemben, hogy hívjak másokat is ugye a gyülekezetbe. Fiatalokkal azért persze együtt voltunk, de ők néha jöttek istentiszteletre, valahogy nem. De azok, akik nem jártak istentiszteletre, hogyan tudnék nekik bizonyságot tenni? Ugye én, amit kaptam Istentől, hogyan tudom elmondani a nem hívő osztálytársaimnak, ugye általános iskola, gimnázium, ott a faluban, ahol én fölnőttem. Szóval végig volt ez a gondolat a fejemben, és rájöttem valahogy, valószínű most az elmúlt évtizedek alatt igazából, tehát nem akkor éreztem ezt még így fiatal gyerekként, de valahogy az volt bennem, hogy valahova biztos hívnám őket, egy helyre tuti nem. Ebbe a gyülekezetben nem hívnám őket. Tehát valahogy azért nem tudtam őket hívni, mert az volt bennem, hogy ez a hely, tehát itt nem éreznék jól magukat. Ebben a környezetben, én református gyülekezetben nőttem fel, egy szép templom nyilván, minden nagyon jó, de az a templom, nálunk egy olyan régi templomban is vagyunk egyébként, ilyen templom szaga van az ember, amikor hazamegy utána. Tehát kifejezetten van egy ilyen külön, így neveztük, mondom, hogy templom szaga van a ruhádnak. És akkor úgy a liturgia, nem azok az énekek vannak, nem olyan nyelvezetem van, unalmas is egy kicsit. Szóval nem hívtam őket. Mert egyébként hívtam őket, de nem akartak jönni, vagy ha jöttek utána, nem jöttek többször. Tehát nyilván ez a másik tapasztalat volt. De én belenőttem ebbe, nyilván nekem ez volt a természetes. Ezt szoktam meg, hogy így néz ki egy gyülekezet. Ez a hívők közössége. És nyilván én is így próbáltam látni másokat, hogy akkor ők miért nem járnak gyülekezetbe, templomba. Ez is egy érdekes, hogy az elmúlt 2 év alatt alakult ki a fejembe az, hogy gyülekezetbe megyünk, és nem templomba. Nekem mindig az, hogy templomba megyünk. Ez érdekes, hogy milyen szót használunk arra, hogy vasárnap például hova megyünk. Valamit éreztem, amikor a Bibliát olvastam, hogy valami nem jó. Nem tudtam megfogalmazni nyilván, de valahogy éreztem, hogy egészen mást olvasok a Bibliában, mint amit átélek egy gyülekezetben. És ez csak igazából erősödött, amikor a teológiára mentem, mert ha valaki össze akar zavarodni a hitében, annak teológiára kell mennie, az biztos. Hogyha el akarja venni valaki a kedvét attól, hogy Istennel foglalkozni, tudja, hogy a teológiára kell beiratkozni. Ez nagyon szomorú ezt kimondani, de ez a szomorú valóság, és ez nagyon rossz ezt így elmondani. Nekem a teológia sokkal nagyobb lelkesedésem és intenzitásom volt arra, hogy az embereknek Jézusról beszéljek, mint a teológia után. Teológia után már azt mondtam, hogy hát lehet, hogy nem is arról a Jézusról kéne beszélni, hanem valami másról, meg az a Pál sem az volt, aki az a Pál volt. Szóval sokkal több kérdés volt bennem, és ez nagyon szomorú, ez nem is olyan vicces, hanem nagyon, nagyon keserves valóság. És ugye, amikor beszélgettem az emberekkel, azt mondták, ó, te fiatal vagy. Hát persze, minden fiatal ilyen, aki meg akarja változtatni ugye az egyházat, meg a világot, meg akarja váltani itt a dolgokat, és még nem jött rá arra, hogy itt már megvan váltva ez a világ. Sokan azt mondták, hogy nem tökéletes az egyház. Ilyen az egyház, emberek vagyunk. Ez igaz. Ez valóban igaz, hogy nem tökéletes az egyház. Az is igaz, hogyha én belépek egy egyházba, és azt gondolom, hogy az tökéletes, már rögtön nem lesz tökéletes, mert én, mint nem tökéletes ember, oda beléptem. De valahogy azt éreztem, hogy idők során úgy kialakult egy ilyen reakcióként, ez bármilyen problémát az ember felvet, hogy nem tökéletes az egyház. És ennyivel intézzük el, ne is beszéljünk többet, ne is foglalkozunk ezzel, nem vagyunk tökéletesek, aztán pont. Ha a világ például mond valami kritikát a gyülekezetre, akkor mi is visszaválaszunk, nem vagyunk tökéletesek, ennyi. De valahogy nem jó ez a válasz. Egyáltalán nem jó, mert aztán rájöttem arra, hogy egy másik fogalmat kell használni, hogy ha nem is tökéletes, de biblikus gyülekezetnek kell működnie. Mit jelent az, hogy mégis biblikus egy gyülekezet, egy egyház? Az én történetem az sokkal inkább ugye a történelmi egyházhoz kötődik. Ahogy mondtam, egy hagyományos gyülekezetben nőttem fel, református gyülekezetben. De úgy érzem és úgy tapasztalom, hogy már egyre több gyülekezet el tud menni ugyanezen az úton. Már baptistákkal beszélget, akik azt mondják, hogy már ugyanott tartunk, mint a történelmi egyházak. Tehát ők maguk mondják azt, amikor a baptisták azok mindig a lendület, az újítás, a fiatalosság és a biblikusság jelzője volt számomra is még 20 évvel ezelőtt. Gyerekként sokat jártunk baptistákhoz. És amikor beszélek arról, hogy történelmi, hagyományos, akkor valahogy így is tehetném az egyenlőséget, hogy intézményi esedett, vagy aztán, ha tovább megyek, a legfurcsább ellentmondásos kifejezés erre, hogy egy világformálta egyház. Mert ugye az egyház, ez furcsa, hogy azt mondjuk a világformálta, de valahogy mégis a világ által formált egyház. Mert hogyha elkezdünk beszélni arról, hogy milyen egy egyház, egy gyülekezet a valóságban, vagy a, nem is a valóságban, hanem a legtöbb egyházra, ami így általánosan jellemző, úgy azt kell lássuk, hogy egyfajta fogyasztói gondolkodás lett úrrá, úgy mondom, rajtunk, mint hívőkön is. Tehát észre se vesszük, mert annyira benne élünk a világban, annyira formál bennünket is a világnak a hatása, annyira, hogy ott vagyunk, hogy észre se vesszük ezt az úgymond fogyasztói gondolkodást. Gondolok itt például egy olyan dologra, múlt héten hallgattam egy prédikációt, egy angol nyelvű prédikációt, és az adja ennek a mottóját, amikor a lelkész ott beszélt arról. Én nagyon szeretem a dicsőítő zenét itt. Nekem ez olyan jó itt lenni, ugye, hogy már egy éve itt vagyok, ez a zene, ez nekem a minden egyébként. Én egész Isten tisztelet alatt tudnék csak énekelni. És ebben a prédikációban mondja azt a lelkész, és nekem is így eszem jutott, hogy vannak olyan gyülekezetek, akik jönnek az Isten tisztelet, és azt mondják, ez az ének lesz. Én nem szeretem ezt az éneket. Nekem ez, nem tetszik ez a dicsőítés stílus. Tehát amikor beülünk az Isten tiszteletre, és már ugye fogyasztók vagyunk. És azt mondjuk, ez az ének tetszik, ez nem tetszik, ezt a stílus szeretjük, ezt nem. Ez az ember jó fej, az nem. Tehát értjük azt, hogy hogyan tud hatalmába keríteni bennünket is. A világnak az a hatása, amikor Isten tiszteleten van az ember egy a legszentebb helyen, az Isten jelenlétében, és észrevétlenül, most nem rólatok beszélek, hanem magamról, de ha szíven talált ideket, akkor vegyétek magatokra. Tehát amikor tényleg felülbírálom azt, hogy nekem mi tetszik, mi nem, és már azért nem veszük észre, mert hát nem erről szól a világ. Jönnek a hirdetések, vedd meg ezt, vedd meg azt, tetszik ez, tetszik az. Ha ez nem tetszik, cserélj le, vegyél egy másikat. És ez beszűrődött az egyházba, a hívők közösségébe is. Egy úgynevezett ilyen üzleti világ is itt van közöttünk, itt van az egyházban. Ugye, merre induljon tovább egy gyülekezet? Ugye, még a hagyományos gyülekezetek is látják, hogy valami nem működik, mert már idejét múlt, akkor mi az, ami most már működni fog? Hol a sikernek az útja? Ugye, marketing kell ide. Ez is ugye egy mai gondolkodás. Kereslet, kínálat. Mi kell ma az embereknek? Ha nekik ilyen zene kell, ezt adjuk. Ha ilyen szövegkel, akkor azt. Ilyen prédikátor, akkor abban változtatunk. Ilyen épületek. Most nem akarom mindet végigsorolni, de értitek, hogy mire gondolok. Egyfajta haszonelvűség, meg sikeresség is úgy beszüremkedett úgy észrevétlenül az egyházba, a gyülekezetbe, a hívők közösségbe. Leginkább ezt így tudnám, még egy pár jellemzőt hadd soroljak fel, amit én nagyon éreztem, mondom, hogy ebben nőttem bele, és mégis azt éreztem, és azt érzem, hogy én nem tudom ebben a helyemet megtalálni. Pedig mondom, ebben nőttem fel, ebben szocializálódtam. Ha összefoglalom mindezeket, akkor azt mondanám, hogy egyfajta rendszerről van szó. És ez kicsit megint ellentmondás, hogy amikor az egyházról beszélünk, ahelyett, hogy egy élő szervezetről lenne szó, egy rendszerről beszélek. Egy ilyenről, amit úgy szervezni kell. És akkor hadd mondjak egy-két ilyen dolgot, amik is szembetűnő, a részletek nélkül, mert tényleg az időre is szeretnék figyelni. Az egyik példa az ilyen, ez a évezredek most, ami 2000 évről, vagy 1000 évről beszélünk a kereszténységről, vagy szeretnék, hogy milyen hierarchia alakult ki az egyházban. Ugye egyrészt a klérus, meg a laikus. Ugye már megint latinul beszéljük, mert ezt mindenki érti, ma is mindenki latinul beszél, ugye. De ugye a papság, a lelkészek, a misszionáriusok, a fizetett munkatársak, meg a laikusok, ugye az önkéntesek. És ha megnézzük, sok gyülekezet ezt már természetesnek tartja, de kezdjük el olvasni a Bibliát, és akkor észreveszünk, hogy valahogy nem stimmel ez a dolog. A Biblia nem beszél arról, hogy van ez a fajta kettősség ennyire élesen, kifejezetten, hogy lenne szétválasztva, hogy vannak, akik szolgálnak, akik mindig ott vannak a gyülekezetben, meg vannak, akik az önkéntesek, és ők meg úgy, amikor ráérnek, akkor szolgálnak. Ugye ez történelmi egyházakban egészen odáig megy nyilván, hogy hát azért fizetjük a papot, ugye? Vagy jön a mondat, hogy a kutyát is, meg az papot is a szájáért tartják, tehát akkor nyilván ez rendjén van, hogy ő nekünk prédikál. Ha nem is fogalmazza meg az ember ennyire élesen, mint egy-egy gyülekezet, vagy egyház, vagy felekezet, de látjuk ezt a szétválasztást ebben a rendszerben. Aztán a következő, ami jellemzi ezt a fajta gyülekezeti felépítést, vagy egyház felépítést, az az épületek. Megjelennek az épületek. Építkezni kell, még egyet építkezni kell, nagyobbítani kell, felújítani kell. És a lelkésznek, meg a gyülekezetnek semmi másra nincs már ideje után, csak építkezni, költségvetést csinálni, szervezni, és lehetne sorolni. Lehet templomot, imaházat, gyülekezeti házat, óvodát, iskolát, meg nem tudom mit. És ebből fakad az, hogy a gyülekezetnek egyház fenntartói vannak. Hát nyilván már egy akkora rendszer van már, amit fenn kell tartani. És most nem csak rólunk van szó, hanem Amerikában is ugye milliárdokat költenek egyházak, gyülekezetek, hatalmas meg a gyülekezetek épületre, annak a fenntartására. Aztán ugye ebből fakadnak az intézmények, ugye, hogy valamiféle intézményt fenntartani. Azt is akkor igazgatni, irányítani, annak is az ügyesbölcs dolgaival foglalkozni, és a gyülekezet belevész abba, hogy iskolája, óvodája, középiskolája, egyeteme, és nem tudom még mi csodája van, és úgy leterheli magát ezekkel az intézményekkel. Ott vannak a hagyományok. A hagyományok, és ebben itt hadd utaljak arra, hogy nem rosszak a hagyományok. A Bibliában is nagyon sok hagyomány van. De a Biblia arról beszél, hogy van a forma, és van hozzá a feladat. És amikor van egy feladat, amit el kell végezni, azon megválasztják a megfelelő formát. De láthatjuk a Bibliában is, hogy ez hogy tud félremenni. Jetró tanácsolja Mózesnek a következőt. Nem jó neked, hogy ezt a közel másfél milliós népet, akit Isten kihozott Egyiptomból, te egyedül bírálod. Felfáradsz te is, a nép is. Válasszál ki 70 férfit, ugye, akik majd fogják tanácsolni. És ahogyan megyünk a történelemben, Ezékiel 8. fejezetében már azt látjuk, hogy Isten ítéletet mond a 70 bíra fölött, akik korruptak lettek, akik gonoszul ítélkeznek. És ez a 70 fős Sanhedrin az, akik Jézust elítélik, meg az apostolokat is elítélik. Látjuk, hogy elindult egy feladat, egy nagyon jó feladat, és egy nagyon jó formája lett neki, a 70 férfi, akit kiválasztott Mózes, és hogy tudott évszázadok alatt eljutni ez a forma odáig, hogy Jézust, az Isten fiát keresztre feszítik. Nem volt változás, megszokták a zsidók, hogy hát mi ebben vagyunk benne. Tehát ezek a hagyományok, ezekkel van a gond, amikor egy bizonyos feladatot már nem tudnak betölteni, de még mindig mindenki foggal körömmel ragaszkodik. Vigyázzunk, amikor már olyan mondatokat kezdünk mondani, hogy mi ezt így szoktuk. akkor már nagyon ott vagyunk, hogy a feladat meg a forma az, az újragondolásra vár. Aztán nyilván a pénz meg a politika. Ugye a pénzzel meg a politikával sincsen baj, mint az eddigi dolgokkal sem, amiket felsoroltam. Azonban nagyon veszélyes tud lenni, amikor egy gyülekezet arra van már rápörögve, és minden akörül forog, hogy hogy fizessük ki a lelkészt, a szolgálókat, az épületeket hogyan tartsuk fent. Nyilván akkor a politikától ugye kezd függővé válni, hiszen ez segít az önkormányzat, de ha ad pénzt, akkor valamit kér, és ugye ott vagyunk már benne a dolgokba. Utolsó dolog, amit szeretnék említeni, azok a programok. Minden gyülekezetnek vannak programja, és ezzel sincsen baj. Viszont amikor már a programok határozzák meg a gyülekezetet, vannak azok a gyülekezetek, egyházak, hogy állandóan valami programot kell csinálni, mindig valami új programot kell kitalálni, mindig, az meg mindig változtat egy-egy programot. Vagy a régi programokat, ugye alkalmakat nem lehet megváltoztatni, hiszen ezt mi így szoktuk. És ugye az határozza meg egy gyülekezetet, hogy milyen programjai vannak. Egy-egy szeletét emeltem ki, és erről még bőven lehetne sokat beszélni, de az egészet, ahogy így mondom, egy rendszer, mint egy szervezet, amit összefoglalhatnék egy mondatba, ez, amit a vázlatra is írtam, ez igazából ez a gyertek ti hozzánk gondolkodás, vagy hozzáállás. Ez a gyertek ti hozzánk. Ugye nekünk minden megvan. Jó szervezet vezetés, épületeink, intézményeink, hagyományunk, pénzünk, programjaink, gyertek közénk. És lássátok meg, hogy hogyan éljük az életünket. Ez, ahogy az előbb elmondtam, nem azt jelenti, hogy ezek rossz dolgok lennének. Ezek mind önmagukban semleges dolgok. Viszont az a probléma ezekkel a dolgokkal, amikor az identitásunkat már ebben találjuk meg. Egy gyülekezet identitását a programjában, a vezetésében, az intézményében kezdje el megtalálni. Jézust ott látjuk a templomudvarban, amint kiűzi az árusokat, felborogatja az asztalokat. Jézus, aki ugye a szelíd, Isten fia. Ugye sokan ezen felbuzdulva veszik a kezükbe a kardot, akár tollformájában, és kezdenek el ők is radikálisak lenni. Mondván, hogy Jézus is ezt csinálta, mi is csapjunk akkor a dolgok közé. De az igazából a lényeges nem a borogatás itt. Nem arról van szó, hogy Jézus milyen radikális volt, hanem arról, hogy Jézus miért tette ezt. Én ezt nagyon sokáig nem is hallottam Isten tiszteleten sem. Miért is űzte ki Jézus a templomárusokat? Honnan űzte ki őket? Arról az udvarról űzte ki őket, ami a pogányoknak az udvara. Arra szánta ezt Isten, ezt az udvart, hogy a pogányok oda bejöhetnek, hogy megismerjék az élő Istent, hogy imádják őt, és imádkozzanak hozzá. Mert nem mehettek be, nem zsidók lévén, ugye a templomba. De a templom udvarba igen, ez volt az Isten népének a missziója. A pogányok nem jöttek, hát a farizeusok, a nép vallásos vezetői, akkori lelkészek és tanítók, most mondhatnánk, kitalálták, hogy csináljunk valami jó bizniszt. Milyen jó, meg könnyebbséget ugye az embereknek, ne kelljen otthonról hozni az állatokat, itt is meg lehet venni. Nyilván mi egy jó kis saját valutát csinálunk, amit majd átváltunk jó pénzre, azon is lehet kaszálni, és nincsenek úgyse itt pogányok, jól használjuk ki a templomudvart. Ha úgy kívülről nézi az ember üzleti szempontból, ez egy nagyon bölcs dolog volt. Felhasználni egy udvart, még pénzt is csinálni belőle. Ám Jézus nem volt ennyire megengedő ezzel. Mert azt mondta, hogy ez a ház az imádság háza népét, meg rablók barlangjává tettétek. Tehát a misszió igazából mondhatjuk azt, hogy nem volt. De volt missziója a zsidóknak. Csak ez a misszió így hangzott, gyertek közénk, és legyetek olyanok, mint mi. És ha olyanok lesztek, mint mi, akkor befogadunk titeket. De gyertek ti ide hozzánk, és nem ők mentek ki. Ez volt a farizeusoknak az üzenete. Ez volt a farizeusoknak a visszatérő üzenete, hogy mutatták magukról, hogy ők milyenek. Amikor olvasom a Bibliát, nem tudom ti, hogy vagytok, de olvastam korábban a Bibliát, akkor kifejezetten az volt, hogy ezek a farizeusok, ezek a rossz fiúk. Ugye ezek, akik Jézus mindig velük vitatkozik. Hát igen, azért a farizeusok azért meg is érdemelték ugye ezt. Ezek milyen képmutatók, meg álszentek, meg. Aztán úgy az elmúlt, hát igazából az elmúlt évek során kezdte az Isten megmutatni azt, hogy ezek a farizeusok és ez a farizeusi lelkület, ez igazából, ez én rám vonatkozik. Ez a mindenkori hívő embernek a kísértése. A mindenkori hívő ember tud farizeusi lelkületűvé válni. És akkor már kezdtem másképp látni azt, hogy akkor Jézus nem a farizeusokról beszél, hanem Jézus erről a lelkületről beszél, aki én is tudok lenni. Ki tudok lenni ilyen farizeusi. Amikor azt mondom az embereknek, amikor egy gyülekezet, egy egyház azt üzeni, úgy nem szóval, de az egész létével, ezt a gyertek ti hozzánk, akkor nem vagyunk többek, nem több a hívő nép, az egyház, mint farizeusoknak a gyülekezete. Akik azt várjuk az emberektől, hogy ugorják meg azt a nagy akadályt, ugye legyenek olyanok, mint mi. A Galata levélnek az üzenete, Laci prédikált erről egy pár hete, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos üzenetet hordoz. Pont ezzel kapcsolatban is. Az egész levél arról szól, hogy Pál harcol azért, és azt mondja, hogy nem lehet visszatérni a zsidósághoz. Mondja ezt a pogányokból megtért keresztényeknek. Mert ugye mi történt? A zsidókból megtértek, azt mondták, hogy nem elég csak az, hogy megtértetek a Krisztushoz, hanem be kell tartsátok a mózesi törvényeket. Hát Isten adta ezeket. Pál meg azt mondja, hogy nem. Akik pogányokból lettek zsidók, azok nem kell, hogy, sőt nem szabad megtartani a törvényeket, ezek a világ elemei. Ugyanazt fogják tenni, ugyanafelé a rendszer alá fognak bemenni, mint előtte, mikor a pogányok isteneinek szolgáltak. És nagyon keményen beszél ugye Pál, nagyon figyelmezteti a galatákat. Ugyanez a figyelmeztetés a mindenkori egyháznak, gyülekezetnek is szól, hogy nem adhatjuk úgy át az üzenetet, hogy azt mondjuk, hogy gyertek közénk, gyertek ti hozzánk, mert akkor hozzátettünk valamit az evangéliumhoz. Valami plusz dolgot, Krisztus plusz valami. Katolikusokat én is nagyon könnyen le tudom leplezni. Protestánsok milyen profik vagyunk benne, ugye? Hogy hol térnek el? De a sola scriptura elv az nálunk is, meg az összes többi solus Christus, és ezeket megint latinul nagyon jól tudjuk mondani, de sokszor elfelejtjük, hogy na de mi is hajlamosak vagyunk arra, hogy Krisztushoz még hozzátegyünk valamit. A Szentíráshoz még hozzátegyünk valamit. Jézus pedig ugye teljesen másról beszélt. Teljesen más, hogy élt itt. Amikor itt élt közöttünk, akkor egyáltalán azt tudjuk, hogy ő ugye inkarnálódott, azaz testé lett. Nem föntről elintézte az üdvösséget, pedig megtehette volna. Hanem ő közénk jött. És itt élt a földön. Erről számolnak be ugye az evangéliumok. És amikor megkérdezik tőle, hogy mi a legnagyobb parancsolat, akkor idézi a mózesi törvényt, mert az Ószövetség üzenete nem más, mint az Új Szövetségé. És azt mondja, hogy a legnagyobb parancsolat a szeretet parancsolat. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd a fele barátodat. Vagy inkább fordítsuk így, szeresd a szomszédodat. Azt mondja, hogy ez a legnagyobb parancsolat. Ettől függ minden, mondja Jézus, a proféták és a törvény, és minden ugye ettől függ, ezt mondja Jézus. A szeretet. Ezen áll vagy bukik minden, hogy tudjuk szeretni a másikat. Hogy tudjuk szeretni a szomszédunkat. És a nagy parancsolattal együtt ugye van a missziói parancs, amikor Jézus felmegy a mennybe, és azt mondja, hogy menjetek el ti hozzájuk, és tegyetek tanítványokká minden népet. Tehát teljesen ellentétes az a gyertek ti hozzánk hozzáállással, amiről Jézus beszél, hogy menjetek ti el, menjetek el hozzájuk. Menjetek el, és erőt kaptok. Ez nem arról szól, hogy majd ti megcsináljátok ezt a küldetést. Ez egy lehetetlen küldetés, ez egy mission impossible. Ugye, ez csak a Szentlélek által lehetséges, de azt mondja, hogy menjetek el. És ez a szeretet, amit mi kaptunk az Istentől, ez indít bennünket, hogy elmenjünk a világba. De ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ki kell lépnünk a komfortzónánkból. Én, aki, ahogy mondtam az előbb, egyházban nőttem fel, gyülekezetben nőttem fel, nagyon kényelmetlen kilépni a komfortzónából. És igazából, ha valaki lelkész lesz, vagy főállású szolgáló, az szerintem eleve elfelejthető, hogy komfortzónájából kilépjen, mert az már belebetonozza magát egy komfortzónába. hívők között mozogtam lelkészként. Nyilván nem azt jelenti, hogy csak hívőkkel, értitek, tehát én is mentem nem hívőköz, de igazából, ha most visszagondolok, hívők között voltam, Bibliát olvastunk, imádkoztunk, tudtam, hogy mi van a világban, de azt csak tudtam, meg hallottam. De az nem ugyanaz, amikor az ember ott van. És az a kép, amikor prédikáltam, hogy prédikáltam, úgyhogy fölkészítsem az embereket arra, hogy ki kell menni a világba. De valahogy úgy képzeljük el ezt a képet, hogy én utána megálltam a Isten tisztelet bejáratánál, integettem mindenkinek, sziasztok, ti mentek ki a világba, jövő vasárnap találkozunk, majd mikor jöttök vissza. Én meg nem megyek ki velük. Tehát ez nonsens. Nyilván ebben a komfortzónában, amiben én is benne voltam, ezt akkor nem láttam ilyen éresen, mint ahogy most erről tudok beszélni. De valóban nagy bölcsesség kell, hogy kilépjünk a komfortzónánkból. Kreativitás kell, hogy kilépjünk a komfortzónánkból. És újra az a fajta erős identitás Krisztusban, ami leginkább szükséges, hogy ki tudjunk lépni ebből az egyházi, hívő komfortzónánkból. Ha úgy tetszik, tényleg egy gyökeres, radikális változásra, vagy paradigmaváltásra van szüksége az egyháznak, a gyülekezeteknek. Mert látjuk, hogy a világ az nagyon gyorsan változik. Nagyon gyorsan változik. Ott olvastam egy ilyen mondatot, hogy változnunk kell ahhoz, hogy ugyanolyanok maradhassunk. Változnunk kell ahhoz, hogy ugyanolyanok maradhassunk. Szerintem azt kell tapasztalni, hogy a hívők talán a leglassabban tudunk változni, mert hogy azt gondoljuk, hogy nekünk egy örökérvényű igazságunk, az azt jelenti, hogy be vagyunk betonozva ezzel, és ezáltal, és mindenkinek hozzánk kell ugyancsak igazodnia. Miközben nem. Változásra van szükség. Klaus Douglasnak van egy könyve, az Új Reformáció. Már 2002-ben kiadták az evangélikusok, reformátusok. Nagyon jó gondolatok vannak benne, és ő fogalmaz meg egy ilyen mondatot is, hogy a reformáció egyházának valljuk magunkat, de semmitől sem félünk annyira, mint a változástól. És szomorú tény egyébként valóban, hogy beszélni is tudunk a reformációról, a változásról. Fú, előadásokat tudunk tartani. Én is, azt a mindenit. Pontokba tudjuk szedni. De hogy igazán változás legyen, az valahogy még mindig nehezen megy. Mert ugye ehhez, hogy mi elmenjünk másokhoz, át kell lépnünk az ő kultúrájuk, be kell lépni az ő kultúrájukba. Én tapasztalom azt, hogy a nálamnál fiatalabb, 10 évvel fiatalabbakkal már nehezen találom a hangot. Pedig csak 10 év. Most mi van a 20 év, meg 30 év? Itt van ez a nagy technológia, mindenki mobiltelefonnal járkál. Jön, megy, Bibliát olvas, stb. Számítógép, minden felgyorsult világ. Egyszerűen egy olyan világ vesz körül, amiben eltérő gondolkodásúak vannak. A világ változása leginkább egy mondatban hadd fogalmazzam úgy meg, hogy most már le kell tennünk arról, hogy azt gondoljuk, hogy mi keresztjének vagyunk a domináns gondolkodás ebben a világban. Ebből mondom, ebből a gyertek hozzánkból fakad, hogy még mindig, mintha egy keresztjén Európába és világban élnénk. Már legalább 50 éve nem élünk ebbe, csak még mindig ugye a hívő gondolkozásában is megmaradt, hogy mindenki úgy gondolkodik. De nem. Az emberek nem így gondolkodnak, nem így élnek, nem eszerint rendezik az életüket. Nagyon sokszor mondjuk azt, én is nagyon sokszor mondtam ezt, és talán egyszerűen választottam, amikor bizonyságot tettem embereknek a Krisztusról. És akkor többször is elmondtam az evangéliumot. 3 pontban, 4 pontban, 5 pontban, barátság evangelizáció, még egy mondat. Tehát, hogy sokféle dolog, és nem. És akkor végén azt mondja, hát igen, mert nem akarják az Istent ezek a bűnösök, ugye. Ők azok, akik, nekik nem kell a megtérés, nekik nem kell az Isten. És akkor gyorsan egy Átok Zsoltárt az ember elénekel, és akkor szépen megy tovább, ugye, hogy minden rendben van. Én inkább azt tapasztaltam, saját belső vívódásom is, de más hívőkkel is beszélgetve, hogy és inkább kérdezem, mint mondom, hogy biztos, hogy úgy hirdetjük az evangéliumot, hogy az a másik megértette, amit mi mondani akartunk neki. Mert lehetséges, hogy nem is azt a nyelvet mondjuk, nem olyan képet hozunk, nem olyan példákat hozunk. Nem úgy mondjuk el nekik. És azért nem értette meg. Nem az Istent utasította vissza, hanem a kultúránkat. Meg a nyelvezetünket. Meg egyszerűen nem is értette ezt meg. Van egy ilyen mondás, lelkészekre mondták ezt, vagy mondják ezt, de szerintem gyülekezetekre ugyanígy lehet most már így alkalmazni. Ez a 6 napig láthatatlan, a 7. nap érthetetlen. nagyon sokszor ugye vagyunk mi is így. 6 napig nem lát minket senki, munkahelyen is úgy érünk, hogy senki nem tudja, hogy hívők vagyunk, csak akkor, amikor esetleg imádkozunk, akkor is lehet, hogy 5-ig számolunk el, vagy 3-ig, vagy egy gyors betanult imádságot mondunk el, hogy lássák. De értitek, utána a 7. napon, meg hogyha valakit hívunk, akkor nem értik, hogy mit is akarunk mi itt tenni. És sokszor őszintén bevall, mi se tudjuk, hogy mit miért teszünk már. Mert mi is megszoktuk, hogy ez így működik, egy vasárnapi istentisztet akár, vagy egy hétközi alkalom. Menjetek el ti hozzájuk, ez sokkal inkább egy úton lévő közösségnek a mondata. Ez a misszionárius gyülekezetnek a mondata. Ez ami egy misszionárius is tesz. Ezt nagyon jól tudjuk egy misszionáriusról. Olvassuk az ő történeteiket, a gyerekek is ugye megtanulják, és én is nagyon szeretem az életrajzokat olvasni, hogy elmennek egy másik országba, és ott mit kell tenniük? Meg kell tanuljuk az adott nyelvet. Meg kell az ottani kultúrával ismerkedniük. Föl kell venni az ottani szokásokat. Be kell illeszkedniük, ami az idő kell, és türelem kell. Ezt a misszionáriusok nagyon jól tudják. De ilyen otthon, Magyarországon, az embernek a saját országában ugyanerre van szüksége. Egy másik kultúra, ami minket körülvesz, ahogy mondtam, ugyanígy be kell vennünk a kultúráikba, meg kell ismernünk a nyelvüket, be kell illeszkedjünk, időt kell töltsünk a nem hívőkkel. Nagyon rossz az, amikor már nincsenek is nem hívő barátaink. Mert azt mondjuk, hogy mi már csak a hívőkkel vagyunk együtt, hiszen a bűnös világot ki kell zárjunk magunk közül. Van egy ilyenfajta hozzáállás, és én így nőttem föl például. De hogy ez a fajta úton lévő, menjetek el hozzájuk gyülekezet, hozzáállás az amiről itt az igében olvasunk. Hogy igyekszünk arra, hogy a szabadságunk, amit Krisztustól kaptunk, mert kaptuk ezt a szabadságot, ez azt mondja az ige, ugye Galata levél megint csak, szabadságunk van arra, hogy szeretetben szolgáljunk. Tehát van-e nekünk szabadságunk arra, kérdezem én, hogy szabadon szolgáljunk a nem hívők felé. Hogy oda menjünk hozzájuk. Én megmondom őszintén nektek, én még küzdök ezzel. Én még annyira be vagyok fogva ebbe az egész gyertek-e ti hozzánk mentalitásba, ami belém ívódott, hogy idő kell még. Idő kell, hogy ez a rendszer, nem csak, hogy én kijöjjek ebből a rendszerből, hanem a rendszer kijöjjön belőlem. Ez még sokkal több idő kell. Hogy mit jelent az, hogy szabadságom van arra, hogy más formákat vegyek föl, máshogy beszéljek emberekhez, máshogy közeledjek. Azért, mert az identitásom Krisztusban van, és azért, mert az evangéliumot akarom hirdetni nekik. Szóval nagy különbség az, hogy nem azért tesszük mindezt, hogy trendik legyünk. Nem azért csináljuk ezt, mert most ezzel fogunk több embert ide csalogatni. Szó sincs erről, az egy teljesen másik minta. Az ugyanaz, csak kicsit más ruhában. Hanem azért, mert az a szeretet, amit az Isten nekünk adott, ez nem tud más tenni bennünk, mint hogy indít bennünket mások felé. És azt mondja, hogy szeretem azt, aki még a bűnben él. Szeretném őt elérni. Akkor kész vagyok letenni az életemet. A prekoncepcióimat, a hagyományomat, a múltomat, mindent. Hogy csak ugye Krisztus legyen mindenekben, ahogyan ezt a Kolossi levélben ma olvastuk. Hát mit tegyünk, testvéreim, férfiak? Teszik fel ugye az emberek, akik hallották Péter beszédét ott pünköstkor. Mit tegyünk, testvéreim, férfiak? Egy pár gondolatot erről is, úgymond teljesség igénye nélkül, és abszolút nem olyan színben, hogy én vagyok itt a nagy megosztó, meg aki mindent tudok, hanem az ige alapján szeretném, ami számomra is egy emlékeztető, és számomra is kihívás. Kihívás, amikor olvasom ezt az igét itt az apostolok cselekedeteiben, és Pál leveleiben, vagy bárhol. Mit tegyünk tehát? Amikor tapasztaljuk azt, hogy van a gyertek ti hozzánk, és van a menjetek el hozzájuk, teljesen más gondolkozás, van egy, ami megszokott dolgok, és van, amire Jézus hív. Mit mond Péter az igében? Azt mondja Péter 38. vers válaszként, térjetek vissza Istenhez. Én az egyszerű fordítást olvasom most, azért ez egy most kifejezőbb is számomra. Térjetek vissza Istenhez. Az első dolog, amire szüksége van a hívő népnek Magyarországon, Európában és az egész világban, ez a bűnbánat. Az a megtérés, ami nem az a megtérés, amikor kérdezzük a mást, hogy megtértél, mikor tértél meg, hanem az a fajta megtérés, ami az Istenhez való visszatérést jelenti. Mert amikor valaki megtért, sokszor azt gondoljuk, hogy akkor már kipipálva a dolog, hátradőlhetünk a székben. És elfelejtjük, hogy ez a kezdet még csak. Az, hogy valaki megtért, az Istennek hála, az ő kegyelmének a munkája, de onnantól kezdve még nagyon sok út van addig, hogy az Isten munkálkodjon benne és megszenteljen bennünket. Tehát azt mondja, hogy térjetek vissza az Istenhez. Úgy gondolom, hogy az első olyan dolog, amire hív bennünket az Úr, és amire ígéretet ad is nekünk, erről is volt szó egyik prédikációban hetekkel ezelőtt, hiszem Laci, te hoztad a Krónikák 7.14-ből, ugye, hogyha megbánjátok bűneiteket. Egyszerűen nem szeretünk a bűnről beszélni és a bűnbánatról, valóban. És én is érzem azt, hogy az egyház bűneiről, meg aztán főleg nem. Pedig azt mondja az ige, hogy muszáj az Úr elé mennünk együttesen, hogy azt mondjuk, hogy mutass rá, Urunk, hogy mi az, amiben mi hibát követtünk el, amiben eltértünk az igéttől, amiben nem azt gondoljuk, hogy jól tesszük, de nem töltjük be azt a küldetést, nem megyünk az emberek közé, nem szeretjük igazából a nem hívőket. Igazából nem érezzük jól magunkat közöttük, hogy bűnbánatot tartsunk. Ez az, amire ígéret van, hogyha Isten elé jövünk bűnbánatban, akkor az Isten megbocsát nekünk, megtisztít minket, felemel bennünket. De az első ez, mindig a bűnbánat. És ez az, amit mondtam így, hogy ezt kint Amerikában hallottam egy professzortól, és nagyon megfogott, nagyon tetszett, amikor azt mondja, hogy egy gyógyuló félben lévő farizeus vagyok. Egy professzortól az ember, amikor ezt hallja, akkor nézze, hogy de én is azóta szeretem ezt mondani magamra, és szeretném is, hogy gyógyulnunk a farizeizmusból. Hogy kérjük azt, hogy az Isten gyógyítson ki ebből a büszkeségből, szeretetlenségből, abból a bálványimádásból, amikor ragaszkodunk valami megszerzett formához. Ezek. Aztán a másik azt mondja ugye az igében, hogy menjetek ki ebből a gonosz nemzedékből. Meneküljetek ki ebből, azt mondja az ige. Vannak olyan helyzetek, amikor azt mondja az ige, és nagyon sok ilyen helyzet, hogy ki kell menni. Akkor az Isten egyértelműen azt mondja, hogy valonnan ki kell menni, és az ember mégis bennmarad. Egyrészt ez engedetlenség, másrészt ez átok. Nem lehet az, hogy az ember, itt a Pétert hallgató sokaság hallották az üzenetet. Péter nem azt mondta, hogy egy kicsit megigazítjátok az útjaitokat, és majd úgy rendben lesz minden. Azt mondja, nem. Elközött a zsidó gondolkozás között, erről beszél itt, nem maradhattok itt közöttük. És most ne a zsidóságra utaljunk vissza, meg ne körül járjon a gondolatunk, hanem ez a fajta mentalitásra szeretnék. Hogy ez a fajta mentalitásból ki kell jönni. Nem lehetünk benne, mert ez a régi gondolkodás az embert bezárja. Ki kell jönni ebből, ki kell jönni, hogy tudjunk ebből változtatni. És van egy ígéret is. Azt mondja ez az ígéret, hogy nektek szól, meg azoknak, akik távol vannak. Akik távol, úgy tetszik nekem ez az ige. Ez az ígéret, hogy akik távol vannak. Péter már rögtön beszél itt az őt hallgató sokaságnak, hogy igen, most ti rendbe jöttök, és ti megtértetek, és ugye bemerítkeztek, és gyülekezet létre, de ez az ígéret a távol lévőknek is szól, akik még nincsenek itt közöttünk. Hogy milyen nagyszerű ígéret, hogy az Isten nem csak küld bennünket, hanem ígéretet ad, hogy akik távol vannak, azokat ő magához vonzza. Azt mondja, hogy azoknak mindenkit, akit Istenünk az örökké való magához hív. De szép ez, hogy akikre úgy gondolunk, hogy távol vannak az Istentől, azok közel kerülhetnek. Aztán, hogy mit tegyünk még? Amit a tanítványok is itt, vagyis gyülekezett tanítványok is részt vettek az apostolok tanításában. Tehát elkezdték az apostoloknak a tanítását hallgatni, amit Jézus nekik elmondott. Olvasták az Ószövetséget, ami ugye ki volt jelentve. És nekünk már itt van az Ószövetség, az Újszövetség, a teljes Szentírás, és hogy tanulmányozni az igét. De egyből hadd tegyem hozzá, hogy ez nem teologizálást jelent. Én azon kapom magamat rajta, főleg a teológiai végzettség után meg minden, hogy teologizálni nagyon jól tudunk. A hívő emberek is évek alatt nagyon jól megtanulnak teologizálni. De ez nem erről szól. A héber gondolkozásban eleve egyébként valamit szólni és követni, az mindig tett és szó, az mindig együtt jár. A mi nyugati gondolkozásunk az, hogy valamin agyalunk, filozofálunk. Ez sokkal több annál, amikor olvassuk az ígét. Átültetni a gyakorlatba. amikor a béreaiakról azt mondja az ige, hogy ők nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikaiak. Mert ők kutatták az írásokat, hogy valóban úgy van-e az, amit Pál mondott. Hát legyen ez a nemesebb lelkűség bennünk is, hogy igen, most én mondok valamit, ez most az Adorján mondja ezt így, vagy az igében is így van. Vagy hogy ez csak az ige tanulmányozása, milyen nagyszerű dolog együtt olvasni az igét. Nagyon jók a könyvek is. Nagyon szeretem a KIA könyveket. De a KIA könyvek nem helyettesítik meg a harmatos könyvek sem az Isten igéjét. És nagyon sokszor áhítatos könyveket olvas az ember, és ma az igét nem olvassa. Én is mondom, beleesek ebbe. Hogy mit jelent az, hogy olvasni? A reklámnak itt a Jim Petersonnek van két könyve, amik a hétköznapi küldetés, meg a falak nélküli gyülekezet. Nagyon jó könyv mind a kettő, és most is sokat használtam így a prédikációhoz. Tehát nem a könyvekkel van a baj, de amikor az ige háttérbe szorul. És itt egy kicsit az ige hirdetésről is hadd szóljak, hogy egyre inkább, őszintén mondom nektek, kételkedem abba, hogy az ige hirdetésnek ez a formája lenne a mai forma, amit most én is itt művelek, csinálok. Ez a fajta egy irányú kommunikáció. Én meg vagyok győződve, hogy ez valami olyan kulturális forma, ami már évszázadokkal ezelőtt sem működött igazán hatékonyan. És ezt is újra kéne gondolni, mert nézzük meg a formáját, a bibliai formáját csak röviden. Pál ott van Troászban. Azt mondja, éjfélig prédikál, az éjféltől hajnalig prédikál, és ott az Eutikus nevű férfi kiesik az ablakon, holtan ügy esik össze, Pál feltámasztja. Olvassuk a Bibliát, a magunk is szemüvegén keresztül, és azt mondjuk, az a Pál apostol jó hosszú ideig prédikált, hogy ez innen kiesett. Ugye hát ilyen unalmas, hosszú prédikációk, és akkor ez ilyen fárasztó volt, és kiesett onnan. Az eredeti görög szó, ez a dialógusnak az igéje. Pál apostol nem így beszélt frontálisan, hanem egy dialógusban. Kérdez, felelek. Kérdez, felelek. Ez volt az ő tanítása. Én nem így képzelem el Pál apostolt, nem tudom, ti hogy vagytok, én úgy képzelem el, mint magamat most. Hogy én prédikálok, ti pedig hallgattok. Én beszélek, és a gyülekezet meg figyel. De ennek az ige hirdetésnek a formája is úgy hiszem, hogy újra gondolásra vár, hogy hogyan lehet az igét hirdetni, de esetleg más formában, hogy az apostolok tanítása eljusson a mai generációhoz is. Ebben egy ilyen gyakorlati dolog, jó, hogyha az ember változtat a Biblia fordításán, amit eddig használt. Valaki Károlin nőtt fel, valaki új fordításon. Én most direkt elővettem az egyszerű fordítást, és most az egyszerű fordítást olvasom. Azért, hogy kicsit felfrissüljön, hogy ne ugyanahhoz ragaszkodjak, hanem ebben is egy gyakorlati segítség lehet, hogy az igét jobban tudjuk tanulmányozni. Aztán, amit itt látunk az igében, a közösség. Részt vettek a közösségben. Ennek az eredeti jelentése is azt jelenti, sokat többet takar, mint mi, amit mi gondolunk. Egy családi élet. Azt jelenti, egy családi életet élni. Azt jelenti, hogy részt veszek a másik életében. Tehát nagy kérdés az, hogy gyülekezetbe járunk, vagy gyülekezetbe tartozunk. Gyülekezethez tartozunk. Lehet, hogy nagyon sok ember van gyülekezetben, akik egyébként egyedül vannak. Magányosak a gyülekezetben. Lehet nagy gyülekezet, és mégis mindenki magányos benne. Mert sajnos ez is ebből a gyertek hozzánk hozzáállásból fakad, hogy valahogy nem veszünk részt egymás életében. Nem tudunk úgy részt vállalni, hogy bajtásként ott vagyok. Nem tudom, hogy mi történt a Lacival a héten. Lehet, hogy azért, mert messze is lakunk egymástól. Tehát nyilván az ember a szomszédai között tud, de lehetne sorolni másokat is. Engem ez zavart leginkább ott a lelkészi szolgálatban is, hogy nem tudok ott lenni az emberekkel együtt, amikor küzdenek, amikor nehézségeik vannak. Hogy ez azt jelenti, hogy vendégszeretetet gyakorlunk, hogy meghívjuk a másikat hozzánk, hogy együtt eszünk, ugye. Annak van az úrvacsora a végén, ugye az új szövetségi gyülekezetben mindenképp. És ebben van benne, azt mondja, az anyagiak javakat megosztották. Ugye ez nem a kezdeti kommunizmus, mint sokan rá akarták húzni el az igére, hanem valóban az, hogy azt mondja, akinek több volt, eladta, és odatta, akinek kevesebb volt. Ez is a közösségvállalás. Amikor a pénz az nem tabu, amikor nem tartom magamat, és nem segítek a másiknak, meg nem is engedem a másikat, annyira beleengedem a hívő társamat az életembe, hogy tudok anyagiakat is áldozni. Hol van ez a közösség, amikor így tudunk? Olyan szép, amikor ez megnyilván, amikor hívők összeállnak, adakoznak egymásra, az egymás életében. anyagi javak megosztása. Pedig gondoljunk bele, 3000 ember, aki megtért, ha azok mind a tizedüket beadták volna, az egy mekkora nagy épületet lehetett volna venni belőle, milyen nagy büdzsé lehetett volna, tényleg lehet sorolni. De nem ez történt. Az én agyammal én ezen agyalok, én erre járok rá a mai világgal fejével. De nem, hanem hogy tudják ők megélni azt a közösséget a hétköznapok során, ami áthatja a hétköznapi életünket, hogy mi a Krisztus gyermekeivünk, testvére vagyunk egymásnak, és nem csak vasárnap 2 órára, meg hétköznap még 1 órára, 3 órára, 4 órára találkozunk, hanem az életünk összekapcsolódik. Ez a kenyér megtörése is. Itt az igében azt mondja, hogy otthon törték meg a kenyeret. Hújúj. Ki az, aki otthon már úrvacsorázott a családjában? Én még nem. Mert azt mindig a gyülekezetben szoktunk. De miért szoktunk a gyülekezetben? Hát mi így szoktuk. De egyébként lehetne otthon is? Vagy nekem ez mind kérdés, és naponként? Azt mondja, naponként megtörték a kenyeret. Vagy kell hozzá lelkész, ugye? Aki ott van, mert ha nincs lelkész, csináltam ilyen felmérést, református gyülekezet, és ez volt, ami kijött, hogy a lelkész nélkül nem lehet úrvacsorázni. Tehát a lelkész jelenléte kell az úrvacsorához. Tchú! Tehát, hogy el tudunk jutni odáig, hogy egy kenyér megtörése, ami az újszövetségi gyülekezet idején nagy vacsorának, vagy ebédnek, szeretett vendégségnek, agapénak a végén volt. Ennek is lehet azt mondani, a formája ilyen, nem a formával van a baj. Hogy most így úrvacsorázunk, nehogy valaki azt higgye, hogy én most kritizálom ezt a formát, vagy bármilyen formát, egyszerűen csak kérdéseket teszek fel, és az ige alapján próbálom összeegyeztetni, hogy mi lenne, ha más formáját gyakorolnánk a kenyér megtörésének, ami egy otthoni közösségben azt jelenti, hogy még szorosabban, testvéri közösségben, imádkozó közösségben tudunk lenni. És az imádság is ugyanezt jelenti, ami azt, hogy mit tegyünk, hát imádkozzunk, hogy kifejezzük azt, hogy szükségünk van Istenre. Amikor összejövünk imádkozni, és ez a többes szám, én mindig a hívőkről beszélünk, nem rólatok, most ne értse senki úgy, hogy most összejövünk, mert én még nem is voltam itt ima alkalmam, mert nem jutottam el. Ami megint csak kérdés például, hogy egy dolgozó ember mikor tud eljönni hétköznap este ima alkalomra. Nem tudom, hánykor van egyébként, de nem is az a lényeg, hanem én ilyen alkalmakat szerveztem lelkészként, aztán rájöttem, hogy ez megint csak nem kompatibilis az emberek életével. Szóval, hogy szükségünk van Istenre, de hogy amikor összejönk imádkozni, én azt tapasztalom, hogy egy-két imádság után elhal az imaközösség, utána beszélgetünk még, de az az intenzív imádság, amiben azt érjük, hogy egymás szükségeiket az Úr elé visszük, dicsérjük őt, magasztaljuk őt, várjuk vissza az Úrat, és ez... Én ritkán voltam ilyen ima közösségben. Nem azt mondtam, hogy nem voltam, hanem ritkán. És ennek a vége mindig az, amikor ezt megtették, és amikor így éltek, ugye az egyből az abcsel leírja, hogy az apostolok által sok jel és csoda történt, mindenkiben félelem támadt Isten iránt, boldog örömmel voltak együtt, dicsérték Istent, még azok is kedvelték őket, akik nem tartoztak közéjük. A kívülállók látták ezt a szeretett közösséget, 3000 ember, és azt mondták, hogy wow, ez valami, ennek volt üzenete, és az Isten pedig gyarapította őket, ugye az üdvözülőkkel, hogy még többen meghallották az evangélium üzenetét. Én hiszem azt, hogy egy ilyen hétköznapi gyülekezetre van szükség, az egyházra, vagy nem is tudom, gyülekezetekre, ami azt jelenti, hogy sokkal inkább, hogy hétköznapi emberekből áll, hétköznapi történések, hétköznapi emberek által nem hétköznapi történések történnek, mert az Isten olyan hatalmasan munkálkodik az ő lelke által, ami nem mindennapi, amit nem lehet megmagyarázni, de amit nem lehet letagadni. Az ami áthatja a hétköznapjainkat, az ami nem csak vasárnapra, meg szolgálatra tevődik össze, hanem az életünk minden napját úgy éljük, hogy az Isten előtt. És annak tényleg ereje van. Erőtlen a kereszténység. Látjuk, hogy fogynak a gyülekezetek. Statisztikai adatok mondják ezt. De mégsem arra bátorítok itt mindenkit, és az a mit cselekedjünk. Férfiak, ugye nem erről szólt az ige alapján, hogy üljünk össze, hozzunk létre egy bizottságot, beszéljük át a vezetők, még jobb stratégiát, még több pénzt, még több épületet, ami az embernek az agyában van, hanem ezt nem mi csináljuk. Jézus azt mondja, hogy én ezen a kősziklán építem fel az egyházamat. Jézus építi az egyházát, de jó. De jó, hogy nem mi építjük az egyházat, nem rajtunk van ennek a terhe. De mi részt vehetünk, de akadályozhatjuk is ezt a munkát. Azt mondja, hogy ki lehet oltani az Isten lelkét. Pár figyelmeztet erről, ki ne oltsátok a lelket. Ki lehet oltani az Istennek a lelkét. És akkor nem munkálkodik olyan erővel, nem történnek csodák, jelek. Én vágyom erre, és tudom, hogy ti is vágytok erre. mindannyian vágyunk erre itt, akik az Isten gyermeké vagyunk, hogy ilyen életet élhessünk, hogy az emberek így ismerjék fel rajtunk keresztül Jézus Krisztust, és láthassák meg azt, hogy nincsen senki más, csak Krisztus, ő egyedül. És mielőtt imádkoznánk, ezt az éneket fogjuk énekelni, azt az éneket, ami erről szól. Ez egy új ének, legalábbis ugye, Jenny az új ének. Én nagyon szerettem ezt az éneket, egy 5 éve hallottam először, Pintér Bélának ezt a Csak Te kezdődő éneket, ami számomra nagyon jól összefoglalja azt, amiről próbáltam itt beszélni az ige alapján, és utána majd imádkozunk. Énekeljük ezt az éneket. Köszönjük neked, Jézus, hogy te megmaradsz. Te maradsz meg egyedül, te vagy minden mindenekben. Köszönjük ezt a drága jó hírt. Köszönjük, hogy ezzel bennünket is emlékeztetsz, bennünket is megerősítesz és megelevenítesz, hogy mindenre, amire szükségünk van, az benned megtalálható. Köszönjük, hogy te önmagadat adod most is. És köszönjük, hogy amikor bűnbánattal eléd jövünk, hogy olyan sokszor rajtad kívül még mást is odaállítottunk mások elé, nem hívők felé, akkor te megbocsátasz nekünk, és elfedezed minden gyarlóságunkat. Urunk, kérünk téged, hogy a te szent lelkedés igéd által fedezd fel még azokat a rejtett dolgokat, amelyeket még nem látunk, amelyek akadályi lehetnek annak, hogy általunk még több jel, még több csoda történjen, hogy a nem hívő világban a kiválasztottak, akiket te elhívtál, azok meghallják a te üzenetedet, hogy éljenek, hogy örökké éljenek. Urunk, változtass meg bennünket, szívünk szerint. Köszönjük az úrvacsorai közösséget. Köszönjük, hogy megtörtetett tested, és kiontatott a te véred. Köszönjük neked, hogy most is így vársz nyitott karokkal bennünket, hogy megújuljunk, nem csak egyen-egyenként, individuálisan, hanem együttesen, mint a te néped, mint akik hozzátartozunk, mint akik ebben a szeretett közösségben, gyülekezetben vagyunk egyek. Jézus nevében mennyi atyánk hallgass meg. Amen.